burleszk, úgy mozognak ebben a regényben a szereplők.
Az egész történet egy karneváli forgatag, amit szinte nehéz is követni olykor, olykor, hogy kivel mi történik, hova veti éppen a sorsa, de ahogy haladunk a történetben, és eljutunk a végére, ezt meg tudom nyugtatni az olvasót, hogy végül minden szál összeér, és a teljes kép összeáll, és minden szereplőnek lesz funkciója, és minden szereplő vagy elnyeri méltó büntetését, vagy jutalmát. Elképesztő, ahogy mozgatja ezeket a szálakat Pesuseszka, és rá is játszik erre forgatagra, mert mindig új és új mellékszálakat szű hozzá a főszálakhoz, leágazásokat, új és új élettörténetekbe vezeti be az olvasót. Így aztán tulajdonképpen betekintést nyerhetünk a moszkvai egyetemisták életébe, a vidéki dácsaövezetben lakó művészek életébe, a magas beosztású potentátok életébe, akiknek minden mozdulatok mögött valami csalás, valami trükk van, hogy kiügyeskedjenek maguknak még magasabb pozíciókat. Ugyanúgy betekintést nyerünk az orosz nagymamánk és anyák életébe. Oroszország hagyományosan egy nőközpontú társadalom, ahol az anyáknak a szava és a nagymamáknak a szava döntő. Ezt is nagyon szellemes és tanulságos jelenetekben ábrázolja Petrusevszkaja, hogy mire képesek a nagymamák, és mire képesek az anyák, ha mondjuk védelmezni kell a gyereküket. Elkalauzolja az olvasót távoli földrészekre is, amelyeknek fiktív neveket ad. Ki lehet következtetni, hogy milyen országokra gondol, és hol járunk.
Az ottani életben nem látunk bele, csak a követségnek az életébe.
Igen, noha felvillantja azért ezeknek a távoli országoknak is az életét, ugye például Handia, ahol felismerhetők az indiai jellegzetességek, vagy Montegasco, ahol a gazdagok élnek, és oda menekítik a vagyonukat. Felismerhetők voltak éppen ezek az országok, inkább ezek csak színfoltok, ezek is annak az illusztrálását szolgálják, hogy az orosz társadalomból, aki ki tud törni, aki megteheti, vagy aki kikaparja magának valami ügyeskedéssel, az hogyan és hova tud eljutni a világban.
De mások előtt legalább nem kezdett el verekedni vele. Alina viszont tudta, mivel végződik a dolog, és udvariasan bár, de határozottan csak a fejét ingatta, és magához szorította gyermekét. Orvoshoz kell vinni téged, mondta Szergej minden alkalommal, és eltakarodott. A házastársak közötti hasonló kapcsolat nem ment itt ritkaság számba. A kereskedelmi képviselet vezetője maga is gyakran jelent meg reggelente sötét napszemüvegben, mint ahogyan a felesége is, előtte verekedtek. Kisinyov mellől származtak, megbízható káderek voltak, egyszerű emberek, de diplomások. Pontosan ilyenek voltak a vezetők az egész Szovjetunióban. Kivételt csak a Tudományos Akadémia, az Építészeti és Művészeti Szövetség, valamint a Zeneművészeti Szövetség káderei képeztek. Nekik mégiscsak kellett lennie valamilyen szakképzettségüknek. De az írószervezetek vezetői például olyan emberek voltak, akikről, így szól az ének, mind a nép köréből származunk, a dolgozók nagy családjából. Hiszen ahhoz, hogy írni tudjon az ember, csak az első osztályt kellett elvégezni, és az írószövetség számos vezetője ilyen is volt. Csak annyit kellett felfogniuk, hogy a szocialista realizmus nem más, mint a főnökség dicsérete, a számára is érthető formában. Aztán az emberek efféle paródiákat írtak az írószövetség elnökének, Markovnak a műveire, csöngetnek az ajtónál, belép a kerületi pártbizottság titkára, átöleli a feleségét, és azt mondja neki, Klávo, gyerekünk lesz. Úgyhogy Alinának lettek kapcsolatai, egyszerű emberi kapcsolatai, amelyekre oly nagy szüksége van mindenkinek. És hát mit tegyünk, aki mellettünk él, aki a szomszédunk, az lesz a barátunk is. Hiszen ki mással érintkezhetett volna még a helybéliekkel, ezekkel a fekete, ahogy a diplomata feleségek fogalmaztak, szolgákkal való kapcsolatot nem helyeselték. Hiszen ezek között, a sötétbőrű emberek között akadtak trockisták is, a nyugati tanok követői, buddhista, meg annyi, mint a tenger, és a kommunisták is elhajlásosak voltak. Valami balos eszmékkel. Ezért a főnökség nem érintkezett az ottaniakkal, csak a kereskedelmi szervezetek képviselőivel, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb volt az ideológiánál. Ezek az egyszerű szovjet asszonyok pedig megosztották Alinával gondjukat, bajukat, hogy mi a helyzet otthon, hogy van a mama, és hogy vannak az idősebb gyerekek. Őket nem engedték ide velük. Elmesélték, hogy hol lehet olcsóbban venni. Habár ezek hasznos tanácsok, Alina számára feleslegesek voltak, nem volt egy árva kopejkája sem. Végül tisztelettel kezdtek viseltetni iránta. Mindenki látta, hogy idegen nyelvű könyvek fölött ül, tudták, hogy egyetemista, hogy tud angolul és franciául, mivel általában a szláv nyelvek etimológiájáról szóló tudományos munkák fordításai munkálkodott.
Van egy történetvonal, képregényrajzolók, és itt van egy gróf nevű személy, aki háborús hős volt, és ő mondja azt, hogy manapság olyan idők járnak, hogy már az impressionisták is realisták lettek.
Ennek a bizonyos grófnak, Sapocskin nevű grófnak a felvonultatása a regényben, az nagyon jó eszköz arra, hogy bemutassa nekünk az írónő, hogy a kultúra és a művészet azért mennyire meghatározó marad az orosz emberek életében, tehát függetlenül ettől a fajta erkölcsi romlástól, ettől a nihiltől, amiben a társadalom süllyed, azért még mindig megmarad az értéke az irodalomnak, a művészetnek, ami tényleg olyan mértékben része volt, és a mai napig része az orosz társadalomnak. Egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy ott olvasnak az emberek, de alapvetően egy kultúra és művészet által meghatározott társadalomról beszélünk.
Nagyon ellentmondásos ez a dolog.
Abszolút, igen.
Azt olvasom a borítón, Petrusevszkaja visszavonult tiltakozásul a ukrán háború miatt. Tehát, hogy nem publikál. Mondjuk 90 éves, könnyen megteheti, hogy abba hagyja a publikációt, de
igen.
Nálunk észrevétlen lenne, hogyha valaki így tiltakozásul visszavonul, tehát nem ír.
Színűleg azért hangsúlyosabb tett ez kortárs orosz művészetben, irodalomban, mert hogy hangsúlyosabb az írók jelenléte a társadalomban, tehát amiről az előbb beszéltünk is, hogy nagyobb súlya esik latba mindennapokban a művészet. És azt gondolom, hogy egy ilyesféle aktus egy alkotó embertől talán nagyobb visszhangot ver az orosz társadalomban, mint Magyarországon, ahol hát azt kell mondjam, sajnos a kultúra az egyre kisebb szerepet kap a mindennapjainkban és a közéletben. Erről Goretich József biztosan többet tudna, ő a regény tipója, és igen, és szeretném is külön megemlíteni, hogy zseniális az a magyar szöveg, amit ő itt megalkotott. Olyan frappánsan és ízesen hozza Petrusevszkajának ezt a fanyar, groteszk humorát, hogy az embernek az az érzése, hogy szinte jobb, mint az eredeti, kiváló a magyar fordítása a regénynek.
Leik Eszter szerkesztővel beszélgettünk, Ljudmila Petrusevszkaja Ellopott életek című, Bűntények története alcímű regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mikor játszódik a regény. Megfejtését a keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom. Az Európa Könyvkiadó adta ki Háj János, a Csoki Mikulásos lány című regényét. A szerzővel, Háj Jánossal beszélgetünk. Ennyire élesnek érzi a határt a vidék és a város között? Ki az egyik nyelvet beszéli, a másikat elfeledi?
Én nem vagyok szociográfus, nyilvánvaló, hogy ezt, vagy szociológus, ezt fel lehet mérni, hogy különböző társadalmi rétegek között mekkora különbségek vannak, és ennek van egy nyelvi vetülete is. Én azt gondolom, hogy más ritmusban, más szóállománya, más jelentéstartalommal beszélnek más és más helyen az emberek, és ahhoz, hogy integrálódni tudj, az integrálódásnak az egyik alap eleme az, hogy képes vagy megfogalmazni azon a helyen, ahová kerültél, hogy te ki vagy. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a szakadék a vidék és főváros között. A szakadék az elmúlt 35 évben csak fokozódott, és ennek az oka az oktatásnak az elhanyagolása. Tehát míg egy Finnországban, hogyha a finn tóvidékről kerülsz Helsinkibe, egy általános iskolából ugyanazzal a tudással érkezel, mint hogyha egy helsinki általános iskolában végeztél volna, ma ez Magyarországon, vagy az agglomeráció jó részéről sem mondható el, olyan távolságról, ahol én születtem, arról pedig végképp nem mondható el. Tehát, hogyha ezt, mint társadalmi problémát tekintjük, akkor tényleg arról van szó, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a Budapest vidék távolság és az ebben való mozgás lehetősége.
Nekem olvasás közben eszembe jutott a Bogyós Gyümölcs Kertész, és aztán olvastam egy kritikába, hogy mintha ez a könyv egy idősebb, bölcsebb szemléletű könyv lenne a Bogyós Gyümölcs Kertészhez képest. Ön hogy látja, vagy hogy érzi?
Ehhez én nem nagyon tudok hozzászólni, de tényszerűen én idősebb vagyok, mint amikor a Bogyóst írtad.
Igen, hát akkor, és akkor bölcsebb is?
Bölcsebb volnék az öregek, mint bölcsek, ezt én szerintem egy kicsit misztifikálva van. Én abszolút nem ezt tapasztalom.
Én hülyebb, azt mondom, hogy nem bölcsebb lettem, hanem hülyébb.
De ez már egy bölcsesség, ha egy ilyet be tud az ember önmagával kapcsolatban látni, hogy bizonyos területen az ember inkább gyengébb lett, mint erősebb. Én inkább úgy vagyok ezzel az egészen, hogy nyilvánvaló, hogy az, ahogy én látom a világot, az folyamatosan változik. Az, ahonnét az ember látja, és most nem magamról beszélek, hanem általában mindannyiunkról, azt a látószöget mondjuk az időben való helyünk rajzolja ki. Tehát máshonnét lát az ember 35 évesen, és máshonnét lát 65 évesen, és máshonnét 40 évesen. Ez nem azt jelenti, hogy egyik látásmód hitelesebb, mint a másik, hanem csak az, hogy máshonnét van. Máshonnét és mást lát. És egy író számára nagyon fontos az, hogy pontosan belője, hogy ő honnét látja a világot, hiszen neki tudnia kell, ő nem tévedhet, hogy igen, mint magánember vehetek fel piros gatyát és sárga inget, és csinálhatok úgy, mintha kamasz lennék, de íróként nem csinálhatok úgy, mert nem dimenzionálhatom el magamat, akkor nem tudok megszólalni igaz módon, vagy őszintén, vagy az igazság keresőjeként. Tehát nem tudom, hogy bölcsebb ez a könyv, az biztos, hogy nagyon érdekel ez az egész kamasz tematik, még egyszer ezt az egészet végig zongorázza, méghozzá az, ami számomra privátim érdekes volt, az a kamasság magánya, ami nyilván itt lehetett fokozottabban lehetett ábrázolni, hiszen egy szülőktől effektíve, térszerűen és elvett gyerekről van szó, de minden kamasz átéli ezt a magányt. Minden kamasz azt éli meg, hogy hirtelenjében leszakadnak róla a szülők, vagy ő leszakad a szülőkről, és rohadtul egyedül van a világba, és abszolút nem tudja, hogy kire tudna támaszkodni. Az egész felnőtt világ gyakorlatilag a hazugságaival, az ambivalenciájával, az arroganciájával, a túl nagy erejével ijesztő számára, és ettől az ijesztő felnőtt világtól próbál menekülni, és záródik be bizonyos fajta kamasz csoportokban maximum, és ez a társaságot számára, de ez egy nagyon magányos dolog, ez az egyik rész, ami nekem engem nagyon érdekelt, hogy van ez a magány, mit jelent elveszni a felnőttek felügyelete alól, kiszakadni a biztonságból, és törekedni, hogy majd egyszer megtalálni a biztonságot, és aztán a másik, ami rettetesen érdekelt, ez a szülő-gyerek viszony. Itt van egy apa figura ábrázolva, aki
elvár és csalódik.
Számomra egy nagyon érdekes dolog, és különösen az utóbbi időben ez egy új jelenség szerintem itt a magyar társadalomban, hogy megint felfokozódott az öregek és a fiatalok ellentéte, amit szerintem én a 70-es években éltem át utoljára, és azóta inkább ez tompult, mint erősödött, most újra felerősödik. És ez egy érdekes kérdés, hogy vajon az öregek mit gondolnak a gyerekeikről, miben csalódnak, miért csalódnak, vajon jogos-e a csalódásuk, vagy valójában az ő életükben való csalódottságuk okozza azt, hogy ők csalódottak akarnak lenni a gyerekeik kapcsán, mert valójában a csalódottságuk nem szól másról, mint arról, hogy ők azt mutassák a világ számára, hogy én kompetens vagyok a világban, te meg még nem vagy az, mert belőle nem lesz semmi. A Csoki Mikulásos lányban ez egy fontos, az apa elvárása és az apa csalódása, és egy fontos kérdés az, hogy milyen az egy fiúnak, amikor azt éri át, hogy bármit is csinál, az ő apja örök életre csalódott lesz benne.
Nekem az az élményem magamról, hogy a megfelelni akarás, az egy egész életre szóló program. Mindig valakinek éppen meg akarnék felelni, az ember mélyen belenéz ebbe a megfelelni akarásba, akkor ezt a szeretésért teszi.
Igen, persze, nyilvánvaló, hogy tehát az alap az, hogy azt szeretnénk, hogyha szeretnének. Senki nem szeretne olyan lenni, akit nem szeretnek. Nem szeretetnek lenni szerintem a lehető legrosszabb a világba. És ezért az ember hajlandó tenni, hogyha nem megfelelésként értelmezzük, hanem az, hogy mondjuk... hogy szeressen engem a gyerekem, ezért én szívesen teszek érte valamit. Hogy szeressen engem a szerelmem, azért én szívesen teszek valamit, és akkor is teszek, hogyha ez áldozatokkal jár, mert az áldozat semmi ahhoz képest, amit kapok, magyarán a másik ember szeretetét. Tehát a megfelelni akarást én nem tartom egy negatív dolognak. És inkább azt gondolom, hogy nagyon sokszor a nem megfelelni akarás az, ami kisebb teljesítményekre kapacitálja az embert. Én mindig is úgy voltam, hogy én nézem azokat, akik különbek, mint én. Emberileg különbek, tudásban különbek, gondolkodásban különbek, és igenis, én az ő szintjükhöz nek szeretnék megfelelni. És ez szerintem fontos, mert hogy az ember, én úgy mondanám, hogy ezt is az integrálódás szóval, hogy szellemileg, vagy lelkileg, vagy tudásban fölfelé integrálódni, az szerintem az egy jó irány.
Én meg nem tudtam elmondani, mert már nem tudtam azon a nyelven, amin a mama megértette volna, hogy ezek a gondok, amik velem voltak, nem léteztek a gyermekkorom nyelvén. A gyermekkorom nyelvén csak olyan gondok voltak, amelyek könnyedén orvosolhatóak voltak, vagy ha nem, akkor tudtuk, hogy mi a baj oka, például, hogy nincs pénzünk megvenni, vagy elfogyott a finom kolbász, amit a házi kedvencből csináltunk télen, vagy szárazság volt, és minden tönkre ment. Vagy olyan rosszkor jött a fagy, hogy a korábbi idő miatt becsapott növények elkezdtek bimbót hozni, mind megfagytak. Így aztán kétséges, hogy lesz egy gyümölcs. Tud-e a mama baracklekvárt főzni? Nem. Az én gondjaim olyan gondok voltak, amelyek azon a nyelven nem lehetnek gondok, mert ahol vagyok, ott minden rendben van. Figyelő tekintetek óvják a fejlődésemet, igyekvő magyarázatok, remek könyvek szolgálják a tudásom gyarapodását, és nekem tényleg csak annyi a dolgom, hogy ezt a kínálatot elfogadjam, és hálás legyek érte, hogy kapom. Nincs bajom, mama, mert az a baj, amit mondanom kellett volna, az az én hibám volt, hogy nem tudtam beilleszkedni, mert azt hittem, a beilleszkedés valami mást jelent, nem elfogadását annak, hogy milyen paraméterek szerint lehetek tagja a közösségnek. Nincs baj, mama, mondtam. Nem mondtam, hogy azért vagyok szomorú, mert nem szeretnek. Hogy azért vagyok szomorú, mert nem tudom, mi lesz velem. Hogy annyira nem hiszek abban, hogy van jövő, mint az Isten tagadók Isten létében. És hiába látom logikusnak, hogy a jövő része az életünknek, de az a jövő, amit az én összetört önérzetem ki tud keverni magának, az nem olyan jövő, amit érdemes leélni.
De hát a csoporthoz való integritás is egy ilyen, tehát ez az elfogadtatásért van.
Hát igen, a csoport kicsit szerintem problematikusabb, különösen az, hogy kialakult ez az internetes csoportképződés. A csoportok úgy veszem észre, hogy nagyon erőteljesen arra kapacitálnak, hogy egy irányba gondolkodj. És ez már nem az a megfelelni akarás, amiről én beszélek. Az én megfelelni akarásom a jobbá válás megfelelni akarása, amire meg maga utal, az tulajdonképpen a csoportba való beilleszkedés miatti megfelelni akarás. Tehát valójában szembe helyezkedsz adott esetben a saját véleményeddel, csak azért, hogy a csoport elfogadjon. Ez szerintem egyre erőteljesebben így van. Sajnos még abban a közegben is így van, ahol értelmes, képzett emberek vannak, hogy eltűnik az önálló gondolkodás, mert senki nem meri kockáztatni, hogy mondjuk egy gondolatot belök mondjuk egy Facebook csoportba, vagy egy TikTok csapatba, és akkor az a csapat téged kizár. De senki nem akar kívülre kerülni a közösségen, és ezért az akol melegért képes szerintem negatív áldozatokat is hozni, és ezért van az, hogy a csoporton belüli gondolati mozgás az tulajdonképpen nulla szinten van, mert senki nem tesz hozzá semmit, csak elismétli mindenki ugyanazt, amit mindenki tud ebből a közegből. Tehát ugyanaz a véleményem a termékekről, ugyanaz a véleményem a minden csoport megmondja, hogy mik az én értékpreferenciáim, mintha más értékpreferenciák nem lennének, sőt azt gondolom, hogy mindenki, aki más értékpreferenciát val, az mind hülye, vagy aljas, vagy tehát olyan jelzőkkel illetem a rajtam kívüli embereket, mint ahogy a őskorban az ellenséges törzset illethették a bizonyos törzstagok.
Van néhány olyan momentum, ami nagyon magába ragadott. Ilyen például az a vízimadaras példája, hogy a vízimadarak a sarkokra őröket állítanak, és ha valami veszélyt érzékelnek, akkor jelzést küldenek a többieknek, akik mind egy irányba kezdenek el szaladni, vagy úszni, vagy rohanni a vízen, és nincsen külön út. Ez egy nagyon megkapó kép. És akkor átviszi ezt az emberi életre, és azt mondja, hogy ezért adjuk oda magunkat a legócskább közösségépítő ajánlatnak, mert rettegünk az egyedül léttől. Nem leszünk hősök, mert a hős az, aki a közösségére áldozza fel magát.
Igen, igen, igen. Hát általában ezt lehet tapasztalni, hogy az ember nem akar kimaradni.
De ez volt másként gondolás annak, amit te eddig mondott?
Mit gondolok erről, és más, hogy a regény mit fogalmaz meg, ami egy általános tapasztalat. Tehát az, hogy én azt gondolom, hogy nem így kellene, hogy legyen, ettől még így van. Hogy ez nem ellentmondás, csak erről is érdemes gondolkodni, mert számomra egy nagyon generális probléma, ami természetesen nem azzal függ csak össze, hogy ki milyen közéleti csoportosuláshoz érzi közel magát, hanem ez nagyon mélyen alapvetően szerintem a termeléshez kapcsolódik, és az árukínálathoz is, a fogyasztáshoz, és valójában ezek a úgynevezett buborékok tulajdonképpen fogyasztás buborékok, tehát megpróbál olyan fajta specializációt végrehajtani a termelés, amikor egész világszinten fel tudja mérni, hogy milyen csoportokban szükséges, milyen típusú árut elhinteni. És persze erre rárakódik az, hogy aztán világnézetek, aztán értékrendek, és akkor senki nem, tehát mik azok az európai értékek? Csak most mondok egy olyan dolgot, amiről soha nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát mik azok a keresztény értékek? Tehát, hogy ezek olyan általánosságok, amelyek bizonyos csoportokban kimondod, akkor olyan, mintha valódi tartalommal rendelkeznének, bár szerintem abszolút nem rendelkeznek igazi tartalommal, mert a 10 emberből 9-et megkérdezné, hogy mit ért alatta, az a 9 biztos, hogy tök mást mondana, ha egyáltalán mondana valamit. Szóval, hogy ja.
Nem létezik, vagy létezik külön út?
Én egy kicsit úgy gondolkodom, tehát, hogy azt hiszem, hogy a külön út mindig nehéz volt. Most valami miatt éppen Kierkegaard került elém, éppen ma reggel, az egy külön út, de annak meg volt az ára, vagy a Schopenhauer, ugye, aki nagyjából egy időben éltek, akik szintén külön utas volt, és mondjuk a Schopenhauer, aki tanári állást kapott, úgyhogy a másik filozófia tanár Hegel volt, és akkor úgy oktattak, hogy attól volt pénze a tanárnak, hogy mennyi diák járt hozzá. Most Hegelhez tömegek jártak, Schopenhauerra nem ment senki sem. Tehát a külön útnak megvan az árnyoldala, és az persze nem olyan egyszerű a külön utat csinálni.
Hály Jánossal beszélgettünk a Csoki Mikulásos lány című regényéről, amit az Európa Könyvkiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit mond Hály János a megfelelni akarásról. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Ajós Verát hallottam.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Ajós Vera műsora.